Minden kommentár nélkül szeretném, ha megnéznétek egy ilyen félperces filmet, vagy egy kis slide-ot. Szóval no comment, jó, majd utána. Nagyon figyeljetek. A Gábor egy kicsit megváltozott. Ez a film ez azért nagyon, nagyon ütős, vagy azért nagyon erőteljes, mert rengeteg ember van, szinte mindenki abba a kategóriába tartozik, hogy álmodozik a jövőről, és valami szépet, valami fantasztikusat tervez a jövőjével kapcsolatban, és aztán 10-20 évvel később, ami a valóság lesz, az nem biztos, hogy az álmokkal teljes harmóniában van. És ahogy ez a hölgy is a film, ahogy bemutatta, hogy a később önmagával találkozott, a Sármos Gábor az nem úgy nézett ki, mint ahogy vagy akkor ő megálmodta. Szóval egészen más történik, mint amit szeretett volna, vagy amiről álmodott. Ez az egész hétvége most arról szól, hogy segítsen nekünk megérteni azt, hogy hogyan lehetünk normális férfiak és normális nők, bibliai férfiak és bibliai nők, hogy ne érjen bennünket ilyen meglepetés, hogy amit most ideálisnak, jónak tartunk, azt 5-10 év múlva azt mondjuk, hogy borzasztó, és már régen nem arról szól a dolog, amiről szólnia kell. Nos, tehát a férfi-női szerepről lesz szó. Köszi az első diát, nézzük csak. Szóval a férfi-női szerepről szeretnék beszélni egy kicsit. Kezdem egy filmmel. Ki az, aki látta közületek az Esetleg című filmdrámát? Ez egy olasz film. Nem annyira népszerű film sajnos, de egyszer, mondjuk gyerekek nélkül, én szívesen levetíteném nektek, vagy közösen megnéznénk, és mondjuk itt tanulmányozni ezt a filmet. A mai korban játszódik, és a házasságoknak a nehézségeit mutatja be, hogy a mai korban milyen nehéz normális házasságban élni, és ez nem egy keresztény film, egy teljesen világi alkotás. Ebből a filmből csak egy kis részletet hadd mondjak el nektek. Azzal kezdődik a film, hogy egy olaszországi kisvárosban a hegyek között, vagy kisfaluban a hegyek között van egy nagyon hangulatos kis katolikus templom, és ebben a templomban gyülekeznek a jól öltözött úriemberek és hölgyek, ugyanis egy esküvő készülődik ott. Tehát jönnek az emberek, jó autókból kiszállnak, és vonulnak be a kis templomba, és nagyon rövid idő alatt minden padban ott ülnek az emberek, zsúfolásig tele lesz a templom, egyszer csak megjelenik a mennyasszony és a vőlegény, és hát ahogy szokott lenni, bevonulnak oda előre az oltárhoz, megjelenik a pap, és elkezdődik az esküvői, vagy a mennyegzői szertartás, és nagyon meglepő módon a pap, ahogy vezeti ezt a istentiszteletet, azt mondja, hogy szeretném most először a közönséghez szólni, és nem a leendő házastársakhoz, és megszólítja a jelenlévő rokonokat, barátokat, ismerősöket, és azt mondja nekik, hogy látjátok, itt van két ember, szeretné összekötni ez a két ember az életét, szeretnének szövetséget kötni egymással, ezt megtehetik, de ahhoz, hogy normális, boldog életük legyen, ahhoz, hogy a házasságuk sikeres legyen, ahhoz ők ketten nagyon kevesek. Akármit megtesznek, és bármilyen áldozatokra is képesek, ők nem tudják ezt a problémát megoldani, vagy ezt a nagy terhet fölvállalni, ehhez segítségre van szükség. És a pap odafordul az emberekhez, és azt kérdezi, hogy hajlandóak vagytok-e segíteni nekik abban, hogy boldog legyen a házasságuk? Ti hajlandóak vagytok-e áldozatot vállalni azért, hogy ennek a két fiatalnak boldog legyen a házassága? És akkor ugye a kamera megy így a padok között, és mutatja az embereket, és az emberek elkezdenek ott morgolódni. Most nem azért jöttünk ide, hogy most itt áldozatokat vállaljunk. Egy ilyen jól öltözött emberke, egy ügyvéd, megszólal, hogy én vállóperes ügyvéd vagyok, és nem gondolom, hogy nekem kéne segíteni, hogyha ha minden házasság normálisan jól működne, akkor én éhen halnék. És ott morgolódik, és hogy mondja a többieknek, közben megszólal egy üzletember, aki azt mondja, hogy ha minden házasság normálisan működne, és soha nem válnának el az emberek, és nem lennének újabb és újabb kapcsolatok, ez a gazdaságot jelentősen visszavetné, mi lehetne akkor az üzlettel, és aztán újra és újra ilyen morgolódó hangok megszólalnak, és a nem tetszésüket kifejezik az emberek, hogy ők bizony nem kívánnak semmibe segíteni nekik, nem azért jöttek ide, hogy segítsenek, azért, hogy ünnepeljenek. És ahogy ezek a hangok jönnek, és hát senki nem emeli a kezét, vagy nem lelkesedik azért, hogy segítsen ennek a fiatal házaspárnak, a pap azt mondja a közönséghez, hogy mivel senki nem hajlandó segíteni, akkor nincs szükség rátok. Legyetek kedvesek fölállni, és kimenni a templomból. És kiküldi az egész násznépet, mindenkit kizavar a templomból, hogy menjenek ki. És az emberek nagy mérgesen és méltatlankodva fölállnak és mennek ki, és a templom előtti kis füves réten ott tovább megy az a méltatlankodás, panaszkodás, hogy mit képzel az a pap, meg hogy nem azért jöttünk ide. És hát utána odafordul fiatal leendő házasokhoz, és azt mondja, hogy látjátok, senki nem akar nektek segíteni. És azt mondom nektek, hogy nagyon vigyázzatok meg ketten, nagyon kevesen vagytok ahhoz, hogy boldog legyen a házasságotok. Na és most nem mondom tovább a filmet, nézzétek majd meg, vagy nem moziba jöttünk, hanem most egy ilyen gyülekezeti hétvégére. De ez a film nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon bemutatja azt, hogy ma a 21. század elején ahhoz, hogy egy férfinak és egy nőnek normális boldog élete legyen, és normálisan fölnevelje a gyerekeket, ez egy óriási kihívás. Ez nem könnyű feladat. Nem könnyű normálisnak lenni, nem könnyű igazi férfinak lenni, és nem könnyű igazi nőnek lenni. És ez tényleg így van. Hogy miért? Mert a társadalom úgy van berendezve, hogy minden erővel támadja a normális férfit, és a normális nőt, és a normális házasságot. Gondoljatok csak bele mindenbe. Például még egy jelenet a filmből, később összeházasodik ez a férfi és a nő, gyerekeik születnek, és az anyuka szeretné beadni bölcsődébe a gyereket. A bölcsődében elzavarják, hogy nem fogják fölvenni, mert hogy teltház van a bölcsődébe, és hogy különben is neki van egy férje, és jól keres a férje, és hát nem szorul rá, hogy szociálisan segítsék. És erre az anyuka azt kérdezi, de hát akkor mit csináljak, hogy a gyerekemet bevegyék a bölcsődébe? És erre, hogy mosolyogva kiszól a bölcsődének a vezetője, hát váljanak el, és akkor fölveszem. Mert akkor már szociálisan rászorul a család arra, hogy a gyerek bölcsődébe járhasson. És rengeteg ilyen részlet van a filmben, ami nagyon bemutatja, hogy a mai világban nagyon nehéz normálisan élni. De lehet normálisan élni, mert Isten segít nekünk, és amikor azt mondta ez a pap, hogy ők kevesek ketten, ezzel egyetértünk. De ha Isten is segít, mert az Istenben bízik két ember, akkor ez már elég ahhoz, hogy működőképes legyen a házasság, és hát a széllel szemben is lehessen haladni. Nos, én ma szeretnék nektek, ahogy ígértem, három dolgot elmondani, hogy milyennek kell lenni egy igazi férfinak. Itt a 17-et gyűjtöttünk össze ma délelőtt, de három nagyon fontos dolog, ami talán tömöríti ezt az egészet, és ha ezek megvannak, akkor van esély arra, hogy normális lesz az életünk. A férfiakkal kapcsolatban a három legfontosabb dolog, amit a Biblia megemlít, hogy Istenben kell bíznia a férfinak, vezetni kell a családot, mert Isten erre hívta el, és szeretni kell a feleségét. Néhány igeverset olvassunk el. Azt mondja Efézus 5:25-ben a Biblia, férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Annyiszor idézzük, olyan egyszerűnek tűnik ez az egész, de Krisztus belehalt abba, hogy az egyház éljen. Tehát ez egy óriási áldozatvállalást jelent. A Efézus 5:28, hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint saját testüket, aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. És Kolossi 3:19-ben azt mondja a Biblia, ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Szoktatok mogorvák lenni? Kedves fiúk. Szerintem igen. Biztos előfordul. Velem is gondolom. Velem még nem fordult elő soha? Egyszer már, igaz? Nos, menjünk sorba. Az első dolog tehát, hogy a férfinak az Istenben kell bízni. Mit jelent Istenben bízni? A Bibliában, Jeremiás 17-ben azt olvassuk, hogy Isten világosan beszél, és azt mondja, hogy átkozott az a férfi, aki emberekben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve, olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. Vagyis Isten igéje azt mondja, hogy az a férfi, aki csak emberekben bízik, az átkozott. Ez egy kemény kijelentés. Mit jelent az, hogy átkozottnak lenni? Amikor a Biblia az átokról beszél, az azt jelenti, hogy amikor átok alatt van valami, akkor csak tólig mozog. Nincs örökké valóságra rendelve. Valamikor elkezdődött, és kicsit ilyen lebutítva működik, de egyszer vége lesz. Például a Biblia világosan mondja, hogy a bűneset után Isten a Földet átok alá helyezte, ezt az egész univerzumot, meg a Földünket is átok alatt van. Ettől függetlenül még működik, ettől függetlenül még csodálatosan szép, ettől függetlenül még lehet élvezni a világnak a különböző dolgait, szép tájakat lehet látni, és sok mindent lehet tapasztalni, de átok alatt van, ami azt jelenti, hogy nem jön ki belőle az, ami kijöhetne belőle, tehát limitálva van a teljesítőképessége, és egyszer vége lesz, és el fog pusztulni. Most amikor a Biblia azt mondja, hogy a férfiak az Istenben bízzanak, mert az a férfi, aki nem az Istenben bízik, az átok alatt van. Ez mit jelent? Hogy az a férfi, aki vezeti a családját, vagy férként ott van a felesége mellett, de nem az Istenben bízik, hanem csak emberekben bízik, vagy saját magában bízik, az azt jelenti, hogy nem jön ki belőled az, ami kijöhetne belőled. Nem tudod megtenni azt, amit egyébként meg tudnál tenni az Istennel, csak nem tudod megtenni, mert egyszerűen képtelen vagy rá önmagadból. És amit teszel, akármilyen jó lelkiismerettel teszed, akármennyire szeretetből, meg önzetlenségből, az csak tólig mozog, és amit tudsz adni a feleségednek, a gyerekeidnek, a környezetednek, az nem az örökké valóságra van rendelve, hanem csak erre a földi életre. És egyszer vége lesz, és semmit nem fog érni. Értjük a különbséget, hogy mit jelent Istenben bízni meg, mit jelent emberekben bízni. Azt mondja Jeremiás a folytatásban, az a férfi viszont, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma az olyan, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi a gyümölcseit. Tehát az a férfi, aki az Istenben tud bízni, annak a lehetőségei korlátlanokká válnak. Mert az Isten hatalma korlátlan. És az a férfi, aki nem csak saját magában bízik, vagy a fizikai dolgokra tud támaszkodni, hanem az Istenbe kapaszkodik, annál kinyílik egy olyan dimenzió, egy olyan lehetőség, amiben bejön az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma, az Istennek a kegyelme. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az első és legfontosabb dolog a férfiaknál, hogy Istenben bízzanak. Mert ha nem bízol Istenben, akkor egyszerűen képtelen vagy azt tenni, amire el vagy hívva, ami egyszerűen a feladatod lenne, csak abból valami töredék jön ki. Első dolog tehát, kedves fiúk, Istenben bízni. Lányok, jó, hogy férfiak Istenben bíznak? Nagyon fontos dolog, Istenben bízni. Aztán a második, Isten arra hívta el a férfit, hogy vezesse, egyáltalán vezetésre hívta el a férfit, hogy vezesse a családot. Mit jelent az, hogy egy férfi vezeti a családot? A vezetés az alapvetően nem azt jelenti, hogy a vezető csinál mindent, hanem azt jelenti, hogy a vezető felelős mindenért. Ez két különböző dolog. Ha a férfi vezető a családban, akkor alapvetően felelős azért, ami a családban történik, de a családban mindenki tesz valamit, mindenkinek van valami funkciója. Természetesen a feleségnek, a gyerekeknek, vagy a tágabb családban, a rokonoknak, mindenkinek. Tehát mindenki teszi a dolgát, de férjként a felelősség a tiéd, hogy a te családodban mi történik. És az a férfi, akinek tönkre megy a családja, vagy egyszerűen problémák vannak a családban, és azt mondja, hát nem is gondoltam volna, hogy ilyen dolgok történhetnek, mert nem is értem, hogy juthattunk idáig. Ezzel azt mondja, hogy én teljes mértékben alkalmatlan vagyok arra, hogy vezessek, mert eddig se vezettem, és most sem tudom, hogy mit kell csinálni. Persze lehetnek váratlan helyzetek, és lehetnek nehézségek. De Isten arra hívta el a férfiakat, hogy vezessék a családot, ami tehát azt jelenti, hogy felelősséget vállalni mindenért, és a második dolog pedig a vezetéssel kapcsolatban, hogy a vezetőnek nem csak azt kell látni, hogy most mi történik, nem csak így koordinálni a dolgokat, hogy a jelenben mit hova tegyünk, és mi és miért történjen, hanem a vezető az látja, hogy holnap, meg holnap után, meg azután mi lesz. Vannak céljai, hosszú távú céljai. És az a vezető, az a férj, akit az Isten fölruház ezzel az erővel és hatalommal, és aki az Istenben bízik, annak Isten ad egy ilyen látást a jövővel kapcsolatban, hogy honnan, hova kell vezetni a családot. Most itt tartunk, de ide kell eljutnunk, mert Isten ezt mutatta nekünk, és ahhoz, hogy oda eljussunk, ahhoz milyen lépéseket kell tenni. És ehhez föl tudja készíteni a családot, a férjét, a feleségét, környezetét, mindent, oda-vissza működnek a dolgok, és egyszerűen a vezetés az kiegyensúlyozza a dolgokat, és mennek előre a dolgok. Tehát a férfinak vezetni kell. És hadd mondjam azt, hogy ez nem könnyű dolog. Vezetőnek lenni a történelemben soha nem volt könnyű dolog, mert mindig felelősség van rajta. Sokkal nagyobb, mint bárki máson. Aki nem vezető, annak mindig sokkal jobb a dolga. Higgyétek el. Minden területen. Mert nincs akkora felelősség rajtad. De mindenki vezető akar lenni, csak a felelősséget nem akarjuk fölvállalni, mint emberek. És a mai társadalmunk egy kicsit arról szól, hogy a férfiak szeretnének vezetők lenni, de a felelősség az köszönjük szépen nem kell. De ez így nem működik, tehát felelősség nélkül nincs vezetés. A vezetés azt is jelenti, hogy aki vezető, annak védelmeznie kell a rábízottakat. A Biblia nagyon sokat beszél erről, hogy a pásztor, mint vezető, az nem csak ott áll a nyáj mellett, és nézi, hogy legelgetnek a birkák, hanem vezeti őket, és gondoskodik róluk, és hogyha jön az ellenség, jön az oroszlán, vagy nem tudom ki, akkor egyszerűen védelmet jelent. Közben mindenki nézzen jobbra, egy kis integetés. Ti balra nézzetek. Szóval jó helyre mentek a gyerekek, reméljük, itt elengedjük őket. Nos, hol tartottunk? Jön a farkas, és meg kell védeni a báránykákat. Tehát a férfinak van egy feladata, hogy amikor a családot támadás éri, bármilyen támadás, akár a társadalom részéről, akár más emberek részéről, akár a korszellem részéről, akkor a férfinek, mint vezetőnek egyfajta védelmet kell biztosítani a családnak. És ez szintén nem egy egyszerű dolog, hogy szembeszállni az ellenséggel, és harcolni az ellenséggel, és megvédeni azokat, akiket Isten rám bízott. De ez mind a vezetéshez hozzátartozik. A vezetés az nem más jelent, mint meggyőzni azokat, akiket Isten rám bízott, hogy amerre megyünk, arra érdemes menni. Van egy ilyen mondás, hogy ha úgy gondolod, hogy vezető vagy, és mész, és amikor hátranézel, nincs mögötted senki, akkor nem vezetsz, csak sétálsz. A vezető az azt jelenti, hogy megy elől, de meg tudja győzni azokat, akiket Isten rábízott, hogy menjenek utána. És vannak olyan családok, ahol a férfi lehet, hogy megy előre, tele van tervekkel, csak a gyerekei alig várják már, hogy önállósodjanak, ott hagyhatják a családot, egyszerűen eltűnjenek, a feleség szeretne teljesen önálló lenni, és azt mondja, hogy minél jobb, ha sok időt egymástól távol töltünk, mert a férje lehet, hogy akar menni előre, lehet, hogy vannak tervek, csak egyszerűen nem tudja meggyőzni őket, hogy merre kell menni, egyszerűen nincs összhang. A vezetésben ez mind-mind beletartozik. Tehát a férfinak vezetni kell. És amikor normálisan működik egy vezetés, akkor az áldást hoz mindenkinek, akkor az egy kiegyensúlyozottságot, egy békességet hoz. Szeretnék néhány idézetet felolvasni nektek, ami hát ilyen megállapítások, mert ez nem Isten igéjéből van, hanem világi pszichológusok, meg ilyen családterapeuták állították ezt össze, olyan családokról, ahol a férj az nem vezet. Vagy nincs is ott, vagy csak fizikailag van ott. Azt mondja ez a kis tanulmánynak néhány részlete, hogy az apa nélküli otthonban a gyerekek érzelmileg sokkal kiegyensúlyozatlanabbak. Tehát abban az otthonban, ahol nincsen apa, vagy csak fizikailag van ott, de egyébként tehát aludni jár haza, és alig látják, a gyerekeknek az érzelmi állapota nagyon hullámzó. Aztán egy másik dolog, abban az otthonban, ahol az apa nincs jelen, a gyerekek matematikai képessége és a logikai képessége sokkal rosszabb, valamint a szociális alkalmazkodó képessége a gyerekeknek gyengébb. Az apa hiánya az otthonban oka lehet a magabiztosság hiányának, aztán főleg a lánygyermekeknél később a korai meggondolatlan szexuális kapcsolatnak, meg a korai terhességnek, az iskolai gyenge teljesítménynek és az alacsony önértékelésnek. Ez a tanulmány azt mondja, hogy az az apa tehát, aki csak fizikailag van otthon, vagy egyáltalán nincs is ott, mert egyszerűen kivonult a családnak az életéből, mivel nincs jelenléte az apának, ez az Istenben bízni, vezetni, ez a jelenlét nincs ott, ez egyszerűen veszélyezteti a családnak a normális működését. Mert Isten úgy tervezte, hogy a család az egy férfiből, meg nőből, meg gyerekekből áll. És hogyha ez valahogy nem jön össze, nem működik, akkor valahogy... Hát nem az igazi. Egy szintén egy megállapítás, valaki azt mondta, hogy nem vagy férfi addig, amíg apától nem hallottad azt, hogy férfi vagy. És most gondoljatok bele, a mai társadalomban hány olyan apuka van, aki odáig eljut, hogy gyereke van, de idáig már nem, hogy a gyerekeire gondot viseljen, és azt mondja majd neki, hogy fiam, most már igazi férfi vagy. Mert egyébként nem is érdekli, hogy a fiából mi lesz. Mert nincs ott ez a jelenlét, nincs ott ez az Istenben bízó apai jelenlét. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy a férfiaknak van egy felelőssége, hogy vezetni kell a családot, akkor azt látnunk kell, hogy ez a fajta vezetés, vagy ez a fajta apai vagy férfi feladat, amiről a Biblia beszél, ez nem működik távirányítással. Tehát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy apa hazamegy, fölteszi a lábát az asztalra, és megissza az aktuális nem tudom hány sörét, és aztán a család megéli az életét, vagy haza sem megy. Tehát, vagy nem csak telefonálgatni, vagy üzengetni kell, hanem egyszerűen az apának a jelenléte a családban, hogyha ott van az áldásthoz, persze a normális az apa, ha nincs ott, akkor az egy hiányt generál. És a mai nagyon elfoglalt társadalmunkban, amikor az idő a legdrágább kincsünk, amikor mindenki az időnket akarja, és alig tudunk valamire egy kis időt szánni, akkor azt olvasok a Bibliából, meg azt látjuk, hogy az apának egy fontos feladat, hogy sok időt szálljon a gyerekeire, vagy sok időt szálljon a család életre. És most gondoljatok bele, vagy magunkra, az a valaki, aki mondjuk Budapesten és az agglomerációban él, egy multicégnél dolgozik, másfél óráig utazik a munkahelyére, és aztán este másfél órát haza, és közben 10 órát legalább dolgozik, és jól kifacsarják ezt a valakit. Nagyon nagy kihívás, hogy az Isten igének megfelelően ott legyek a családomba is, és Istenben bízva vezetni a családot, így tudjam élni az életemet. Igaz, hogy így van? Ez nem kis feladat. És persze bárhol dolgozunk, meg bármit is csinálunk, nagyon-nagyon nehéz ezeket megélni, hogy ez mégis működjön, és mégis Isten igéje szerint tudjon működni a dolog. De amikor a Bibliát olvassuk, akkor a Biblia az nem bizonyos korra szól, hanem a Bibliának örökérvényű üzenetei vannak, és amikor nem voltak még multicégek, voltak rabszolgatartó társadalmak, majd mindenféle más dolgok, mindig meg lehetett élni az Isten igét, ha a prioritások helyesek a szívünkbe, és mégis azt mondjuk, hogy noha nagyon nehéz is, de mivel nekem fontos a családom, fontos nekem Isten, fontosak a gyerekeim, ezért szeretnék egy olyan apa lenni, vagy egy olyan férfi lenni, aki az Istenben bízik, aki vezeti a családot, tehát ezt a vezetői funkciót, meg védelmező funkciót is betölti, és hát a jelenlétével áldást hoz a család életébe. Lehet, hogy mondtam már nektek, nekem az egyik nagy sok az volt az életemben, amikor sok évvel ezelőtt még a gyerekeim nagyon kicsik voltak, a Debora már tudott beszélni, és egy hétvégén, mikor köszöntem el tőlük, hogy ezen a hétvégén sem leszek otthon, meg a sokadik hétvégén nem voltam otthon, akkor még imádkoztunk, és a Debora lányom úgy imádkozott, hogy Úr Jézus, mondd meg apának, hogy ne menjen sehová. És akkor ugye elimádkoztam, és mondtam, sziasztok, és becsuktam az ajtót, és elmentem, menni kellett. És akkor úgy elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg el kell menni? Vagy akkor persze el kellett menni, mert valamit megígértem, és meg kellett tenni, és egész hétvégén be volt tervezve, de a gyerekeknek szüksége van arra, hogy ott legyünk, hogy jelenlétünk legyen a családban, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nos, még egy dolog a férfiakkal kapcsolatban, ami a hölgyek számára nem egy utolsó dolog, azt mondja a Biblia, hogy kedves férfiak, szeressétek a feleségeteket. Gondolom a lányok ezt megszavazzák, vagy a hölgyek megszavazzák, hogy ez nagyon-nagyon fontos funkció, tehát szeretni kell. 1 Péter 3.7 azt mondja, ti férfiak, megértően éljetek együtt a feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Ezt többször elolvastam, miután összeházasodtunk Marikával, és ez az igaz, elkezdtem megkérdezni magamtól, hogy mit jelent ez, hogy megértően éljek a feleségemmel, mert egyébként az imádságaim akadályba ütköznek. Tehát ha nem vagyok megértő a családommal, a feleségemmel, akkor mondjuk az imádságaim a plafon akadályába ütköznek. Tehát valami megállítja, valami szellemi teher van ott, ami miatt nem működik igazán. Amikor azt mondja a Biblia, hogy szeretni kell a feleséget, akkor ebben benne van a megértés, hogy megértem, hogy ő nem ugyanolyan, mint én. Amit magamtól elvárok, azt nem biztos, hogy tőle is elvárhatom, mert nem vagyunk egyformák. Szóval szeretni kell a feleségünket. És amikor a szeretetről beszélünk, akkor itt nem arról van szó, hogy kicsit több pénzt küldjél haza, vagy több pénzt hagyjál otthon. De hát, hogy ez is kell, nem tudom. Lehet, hogy ezt nem mondtam az előbb, de a vezetés azt is jelent, hogy anyagilag odafigyelsz, és jól működik minden. Tehát van egy felelősséged anyagilag is a család életére. De amikor a szeretetről van szó, ez nem azt jelenti, hogy szeretet az 5000 forint, vagy 500 ezer forint, hanem azt jelenti, hogy nem egy kicsit többet adni valamiből, hanem önmagadat odaadni. A Biblia azt mondja, hogy ahogy Krisztus szerette az egyházat, úgy szeresse a férfi a nőt. És ez nem más, mint az önmagamat odaadom. És ha én az övé vagyok, akkor mindenem az övé. Akkor nem egy kicsit több pénz, vagy picivel több idő, vagy egy kicsit másképp csináljuk a dolgokat, hogy alapvetően egymáséi vagyunk. Tehát a szeretetnek a kifejezése az nagyon-nagyon fontos. És hát abban, hogy hogyan kell a szeretetet kifejezni, hát óriási lehetőségek vannak. Az egyik, az azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy mondd el a feleségednek, hogy szereted. Talán ez mindenképpen fontos. Gézától vegyetek példát. Most pont az első fülébe soktól nagyon szeretlek. Jó hallottam? Tudom, hogy nem nekem mondta csak. Szóval, ha ki tudod mondani újra és újra, hogy nagyon szeretlek, akkor sokkal könnyebb minden mást is megtenni. Virágot mellé tenni, időt, meg programokat, meg segítőkészséget, meg sok mindent. Ha ez akadályba ütközik az, hogy kimondjam azt, hogy szeretlek téged, akkor higgyétek el, az összes többi sem nagyon fog működni. Talán ez egy ilyen alap dolog. A Biblia beszél a megvallásról. Az Isten igéje alapján például az Istennel való kapcsolatunk is úgy működik, hogyha megvallod, hogy hiszel Krisztusban, akkor elkezd működni egy kapcsolat. Ha nem vallod meg, akkor nem működik. Az, hogy kimondasz valamit, a kimondott szónak ereje és hatalma van, és hogyha ezt meg tudod tenni hitből őszintén, hogy igen, szeretlek, és ezt őszintén mondod, akkor az összes többi dolog az sokkal könnyebben fog működni. Azt mondja a Biblia, hogy szívvel hiszünk, és szájjal valljuk meg az üdvösségünket. Tehát nem elég azt érezni, hogy te szereted a feleségedet. Ezt ki kell mondani, újra és ismételgetni kell, és higgyétek el, szerintem nem unják meg. Nekem még Marika egyszer sem mondta, hogy hagyd már abban, mert ezt már sokszor mondta. Így van. Szóval ezt érdemes megtenni. És hogy ezen túl milyen módon kell a szeretetet kifejezni, én most nem tudom ezt elmondani, mert nagyon kreatívnak kell lenni. Ma már rengeteg könyv beszél arról, hogy a szeretetnek milyen kifejezésformái vannak, meg a szeretetnyelv, és hogy meg kell tanulni ezeket. Hát ajánlom, hogy olvasgassatok ilyen könyveket, és meg lehet tanulni azt, hogy a feleségednek mi az, ami örömet okoz, mire vágyik igazán, és aztán lehet küldeni a sok virágot, meg mindent, ami valószínű, hogy nem fogja rontani a házasságodat, hanem inkább építeni fogja. Nos, tehát a férfiaknak a felelőssége egy nagyon tömörítve és nagyon leegyszerűsítve nem más, mint az, hogy Istenben bízzunk, hogy vezessük a családot, és szeressük a feleségünket. És akkor pont nem mondom tovább. Kedves hölgyek, ez így rendben van? Szóval, hogy megszavazzátok, hogy a férfiak ezt legalább egy alapprogramként működjön, és akkor erre lehet még így telepíteni sok mindent, ami színesíti a dolgot. Tessék? De itt bólogattak az emberek, de... Akkor kérünk egy megvallást. Szóval a férfiakat itt lezárva, alapvetően, amikor nem normálisan működik egy család, és ebben a férfi a ludas, vagy a férfi a bűnös, akkor két szélsőség szokott megnyilvánulni. Az egyik az ilyen diktátor típusú valaki, aki megjelenik a családban, és ő öltözik, és nagyon vezet, és nagyon irányít, és nagyon tudja, hogy mit kell csinálni, csak a feleség is, meg a gyerekek is rettegnek tőle. És ha még egy kis alkoholizmus, meg sok minden még hozzá társul, akkor meg katasztrófa van a családban. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy valaki egy kemény férfi, aki tudja, hogy mi a dolga, az nem azt jelenti, hogy mindenki retteg tőle, és alig várják a gyerekek, hogy eltűnjön az apa otthonról. Vagy a feleség azért imádkozik, hogy akkor jöjjön haza, amikor már mindenki alszik. Tehát ilyen diktátor férként, ha valaki így éli az életét, az csak katasztrófát hoz. A másik szélsőség pedig ez a papucs férj, aki olyan aranyos, olyan kedves, de soha nem csinál semmit, soha nincs egy értelmes ötlete, vagy egy értelmes mondata, és ha szólnak neki, hogy ez így nem jó, és üljél arrébb, akkor minden további nélkül arrébb ül, és folytatja a semmittevést továbbra is, mert egyszerűen nem akar felelősséget vállalni semmiért, és sokkal kényelmesebb így semmit tenni, és nem foglalkozni az egésszel, mint fölvállalni a felelősséget. És hát ez nem az ideális férj a Biblia szerint, az ilyen papucs férj. Hát, hogy ismeritek azt a viccet, amikor a mennyországba állnak sorba a férfiak, és szeretnének bejutni a kapun, akkor kiszól az egyik angyal, hogy két sorba kell beállni, ebbe a sorba álljanak azok, akik a földön papucsférjek voltak, a másik oldalon meg azok, akik rendes, igazi férfiak voltak. És hát beállnak az emberek a két sorba, az egyik oldalra hosszú sor van, az igazi férfiak úgy sorba beállnak, és megkérdez az angyal, hogy ti rendes férfiak voltatok az életetekben, és jó vezetétek a családot, és mondják, hogy igen, mi rendesek vagyunk. A másik oldalon ott van egy valaki, ott áll, és oda megy az angyal hozzá, és megkérdezi, hogy te miért ide áll, tehát mindenki ott van a másik oldalon, és erre azt mondja, hogy a feleségem azt mondta, hogy álljak ide. Most tudjátok, az ilyen hozzáállás, hogy a feleséged mondta, akkor, most ez nem azt jelenti, hogy a feleséged mond valamit, akkor ne csináld meg, mert az nem jó, mert te mindig jobban tudod. Ez nem igaz. Lehet, hogy Isten valami vezetést ad a feleségeden keresztül, vagy valami jó ötletet mond a feleségeden keresztül. De amikor egy férfinak nincs igazán határozott elképzelése semmiről, az alapvetően problémát jelent. Nos, eddig a férfiakat veséztük ki, nézzük meg a nőket, a női szerepet. A nők felelőssége a Biblia szerint... Három igevers itt is, Galata 3.28 azt mondja, Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, sem sincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindjárt egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Kolossi 3.18 azt mondja, ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. És 1 Péter 3.1.2, ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga viselete szavak nélkül is nyerje meg őket, figyelve istenfélő és tiszta életetekre. Nos, amikor a nőről beszél a Biblia, akkor azt kell látni, hogy Krisztusban nincs férfi meg nő. Tehát Isten nem úgy látja, hogy a férfi az nagyon fontos, a nő meg kevésbé fontos, vagy a nő nagyon fontos, a férfi kevésbé fontos. Istennek mind a két nem, vagy az ember az nagyon fontos, de viszont alapvetően mások a funkciók. A különböző kultúrákban azért lényeges eltérések vannak, hogy ítélték meg a férfiakat, és hogy ítélték meg a nőket. Ma azért sokan panaszkodnak, hogy ma milyen nehéz a nőknek a dolga, mert hát ugyanolyan munkában, mint a férfiak, mondjuk a nők az 20%-kal kevesebbet keresnek, és mondjuk az Európai Unióban ez probléma, ahol azért egyébként elég normális az elismertsége a nőknek, és hogyha úgy megyünk keletre, akkor azért elég más világot találunk. Na most képzeljétek el, hogy a bibliai időkben azért más volt a nőknek a megítélése. Főleg a zsidó kultúrában az ilyen farizeusi, szenteskedő alakok, azok úgy élték az életüket, persze volt feleségük, de alapvetően a nő az nem egy elfogadott valaki volt. És voltak olyan farizeusok, akik annyira szentek voltak, hogy úgy mentek az utcán, hogy így lehajtották a fejüket, és így közlekedtek, hogy nehogy egy nőre rá tudjanak nézni. Mert egy nőnek a látványa is már bűnösítette őket, mert beszennyezte őket. Most ilyen helyzetben, amikor a nő ilyen megítélés alatt van, hogy egyszer rá se kell nézni, mert a látvány is már bűnbe visz, egyszerűen rossz hatással van rám, akkor ez is jelent valamit. De akkoriban volt egy ilyen megítélése a nőknek. A Bibliában a feleséggel vagy a nővel kapcsolatban a Biblia azt mondja, hogy a feleségnek a funkciója az nem más, mint egy ilyen segítő funkció, vagy egy társ funkció, tehát a férfi mellett a társ. És ezt a héber szót, ha magyarra lefordítjuk, hogy mit jelent ez a társ, az valami ilyesmit jelent, hogy a társnak az a feladata, hogy megadni azt, ami hiányzik, mellé állni valakinek, hogy az legyen, akivé válnia kell. Tehát a nőket, vagy a feleségeket Isten arra hívta el, hogy ilyen társként ott legyenek a férfiak mellett, és nem fontosabb vagy kevésbé fontosabb a kérdés, hanem az, hogy betöltsék a küldetésüket, mert a férfiak a nők nélkül nem tudnak azzá válni, amivé válniuk kell. Ezt ilyen egyszerű lefordítani. Vagyis az a férfi, akinek van egy jó felesége, az a férfi sokkal sikeresebb lesz, vagy sikeresebb lehet, aki támogat a felesége, mint ahol ez nincs meg. Egy másik ilyen érdekes megállapítás, a Talmud, ez a zsidó törvényeknek a gyűjteménye, meg a magyarázatnak a törvénye azt mondja, hogy Isten a nőt nem a férfi fejéből alkotta, hogy irányítsa őt, nem a lábából, hogy a rabszolgája legyen, hanem az oldalbordájából, hogy közel legyen a szívéhez. Ez csak egy ilyen megállapítás, hogy a nőnek hol a helye. Hogy a férfi mellett, és nagyon közel a férfi szívéhez, vagyis nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be a nő vagy a feleség az Isten tervében. Nos, három dolog, ami a nőkkel vagy a feleséggel kapcsolatban fontos. Az egyik az, hogy engedelmeskedjenek. ez mindig kritikák tárgya volt, hogy igen ám, de mindig miért kell a nőnek mindig engedelmeskedni a férfinak. És ez általában gondot okoz. Hogyan kell ezt érteni, hogy engedelmeskedni kell? A mózesi törvényekhez, ha visszamegyünk, egy rabszolgatörvényt, ha megértünk, akkor tudjuk, hogy a feleségnek mit jelent az engedelmesség. És ezt most jól értsétek, ezt a rabszolgatörvényt. A zsidó törvényekben Isten kimondta azt, hogy a rabszolgák azok minden hetedik évben föl kell, hogy szabadítva legyenek. Tehát a zsidó embernek, ha volt rabszolgája, a hetedik évben föl kellett szabadítani, és el kellett engedni. És amikor elengedte, akkor ajándékokat kellett neki adni, hogy önállóan a szabad életben boldogan tudjon élni, miután már nem lesz rabszolga, tehát ne egy utolsó senkiként kezdje a szabad életet, hanem legyen megfelelő anyagi háttere. Tehát elengedték a hetedik évben, az elengedés éve volt a rabszolgákat, és egy csomó ajándékot adtak neki, hogy élj boldogan, kedves barátom, most már szabad vagy, és alapíthatsz vállalkozásokat, és boldogan élheted az életedet. De Isten igéje azt mondja, hogyha egy rabszolga azt tapasztalta, hogy az ő uránál jól ment a dolga, mindent megkapott, becsületesen tudott dolgozni, tehát nem kellett kompromitálódni semmiben, megbecsülték őt, tisztelték őt, esetleg még a véleményét is kikérték, tehát jól érezte magát az uránál, akkor amikor eljött a hetedik év, amikor föl kellett szabadítani a rabszolgákat, a rabszolga dönthetett úgy, hogy igaz, hogy most már szabad vagyok, de én nem akarok elmenni. Hát itt sokkal jobb lenni nálad, és együtt dolgozni veled, és a te vállalkozásodban, a te családoddal együtt lenni, és inkább maradok továbbra is önkéntesen, mint hogy elmenjek egyedül, és vagy sikerül az élet egyedül, vagy nem. Vagy bejönnek a dolgok, vagy nem. És azt mondja a Biblia, hogy ha egy rabszolga úgy döntött, hogy nem akar elmenni, szabad döntése volt, és maradt az uránál, akkor volt egy ilyen furcsa szertartás, hogy odaállt az ajtófélfa mellé, és az ura egy ilyen kis árral átszúrta a fülét, és beleszúrta az ajtófélfába. Ez körülbelül akkora mutatvány volt, mint most, amikor a fülbevalónak belövik a kis helyét. Tehát egy ilyen kis vékony árral átszúrták, és azt jelenti, hogy ez a rabszolga kifejezte azt, hogy ő szabad lehetne, de szövetséget kötött az urával, és önként akarja szolgálni, mert neki sokkal jobb itt, mintha önálló lenne. Na most, amikor a feleségről meg a házasságról beszélünk, akkor azt kell látni, hogy Isten igéje nem mondja azt, hogy kötelező megházasodni. Isten igéje nem mondja azt, hogy minden nőnek találni kell egy férfit, meg fordítva, ez egy lehetőség. Ha egy nő egyedül akar élni, semmi gond. Tehát ezt megteheti, és ez nem probléma. De ha házasságban akar élni, akkor a házasság az egy szövetségi kapcsolat, és tulajdonképpen egy házasságkötésnél azt fejezzük ki, amikor ezek az igenek elhangoznak, mondjuk itt most a nő oldaláról beszélünk, hogy én élhetnék egyedül is, csinálhatnék, amit akarok, a világ bármelyik részén letelepedhetnék, és boldogan élhetnék, de én nem akarok, mert valakit annyira szeretek, és valakinek az egész életemet oda akarom adni, és ezért fölhúzzuk a gyűrűt, és kimondjuk az igent, és nem akarok független lenni, hanem én el akarom kötelezni magam ezzel mellett, a férfi mellett. És hogyha így nézzük az engedelmességet, akkor egy egész másról van szó. Tehát itt nem törvényről van szó, hogyha nő vagy, akkor engedelmeskedni kell, akármit mond a férfi, és ezt kell csinálni. Nem erről szól a dolog, hanem arról szól, hogy önként szövetséget kötünk egymással, és mert szövetséget kötöttünk, ezért támogatjuk egymást mindenben. Kedves feleségek, itt sokkal könnyebb. Szóval nem a férfiaknak a hülyeségeit, rigolyáit, vagy az agresszivitását kell kiszolgálni, hanem egy szövetségi kapcsolatban támogatni egymást. És ez egészen másról szól. Szóval a nők felelőssége a Biblia szerint, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek, és ezt ilyen alapon kell tenni. A másik, hogy szeretet, szeressék a férjüket. Ez megjelenik a férfiaknál, és megjelenik a feleségeknél is, hogy szeretni kell egymást, mert szeretet nélkül nem működik egy ilyen szövetségi kapcsolat. Titus 2:3-5-ben Pál apostol azt tanítja, és azt mondja, hogy az idősebb nőknek, és itt az idősebb nő az mindenki lehet, akinél van még fiatalabb, tehát az idősebb nőnek a feladata, mármint most a házasságról beszélünk, tehát az idősebb nőnek a feladata, hogy megtanítsa a fiatalabbakat, hogy hogyan kell szeretni a férjüket. Ez egy nagyon fontos alapelv, ugyanis nem mindenki tudja ezt. Ahogy a férfiakat is tanítani kell arra, hogy hogyan szeressék a feleségüket, a feleségeknek is meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell szeretni a férjüket. És Isten igében benne van az, hogy mondjuk egy gyülekezeti program, alakítsunk olyan csoportokat, ahol a tapasztaltabb nők elmondják a fiatal nőknek, hogy hogy kell szeretni a férjüket. Hogy normálisan jól működjön a házasság. Mert szeretet nélkül ez nem fog működni, és oda-vissza a férfinek szeretni a nőt, és a nőnek szeretni a férfit, ez csak együtt működik. És a harmadik dolog pedig, hogy tisztelje a férjét. Ez miért fontos? Egyrészt tekintély szempontjából is nagyon fontos. Másrészt az a házasság működik jól, ahol a férj azt tapasztalja, hogy engem tisztel a feleségem. És higgyétek el, a férfiaknak nagyon nagy szüksége van erre. Ha egy férfi azt tapasztalja, hogy nem tiszteli őt a felesége, akkor az a férfi bizonytalanná válik. Döntésképtelenné válik sok helyzetben. Egyszerűen nem jól működnek a dolgok, mert a férfinak szüksége van arra, hogy valaki ott legyen mellette, és az a valaki, aki ott van mellette, az segítse őt azzá válni, amivé válnia kell. És hogyha ez nincs meg, és nincs meg ez a tisztelet, ez a bátorítás, tiszteletben benne van a bátorítás is, hogy kifejezem, hogy te nem akárki vagy. És hogyha megvan ez a tisztelet, akkor egyszerűen a férfit stabillá teszi, vagy normálissá teszi. És ha ez nincs meg, akkor instabillá válik. Úgyhogy kedves feleségek, hadd tanácsoljam nektek azt, hogy dicsérgessétek a kedves férjeteket. Szerintem lehet találni biztos egy-két-három okot naponta, ami miatt meg lehet dicsérni őket. Tehát ne csak azt mondjátok, hogy mit nem csinált meg. Ne csak azt mondjátok el, hogy már hányszor megmondtam neked, és még mindig nem, és te ilyen vagy, meg olyan vagy, meg tudom már, meg ismerem, hogy mit fogsz mondani. Tehát ne ezeket, hanem azt, hogy nagyon köszönöm, és milyen jó, hogy te ilyen vagy. És hogyha ezt mondjuk mások hallatára dicséred meg a férjedet, akkor azt hidd el, hogy ilyen százszoros eredményt fog hozni. Tehát nem, négy szem közt is fontos ezt kifejezni, de hogyha mások előtt fogod megtenni, hogy milyen fantasztikus a te férjed, és mondjuk a férjed is hallja ezt, vagy másoktól hallja vissza, hogy hát a feleséged valami fantasztikus dolgokat mond rólad, és mennyire meg van elégedve, higgyétek el, hogy ez nagyon sokat számít. Szóval a nőknek a felelőssége, hogy tisztelje a férjét. Dicsérni, bátorítani, elismerni, és ez nagyon-nagyon fontos. Most, hogyha megnézzük a következő ábrát, akkor ez az ábra olyan nagyon egyszerűen bemutatja azt, hogy Isten tervében hogyan működnek a dolgok. Talán ismerős az ábra, nagyon egyszerű, de sokszor láttátok már. Isten nem azt mondja, hogy fontos és kevésbé fontos, hanem Isten megteremti az embert, és funkciókat ad, feladatokat ad, vagy küldetést ad az embernek. És a normális minta az, hogy Krisztus van mindenek fölött, vagy mindenekben, ő az abszolút tekintély, tehát fölötte nincs senki. És ez alatt a férj azért van ott, mert övé a vezetésnek a felelőssége, és ezt föl kell vállalni, és Krisztus védelme alatt, mert a férfi az Istenben bízik, igaz? Vagy Krisztusban bízik. A férj ott van Krisztus alatt, és bízik Istenben, és ezért védelmet tud jelenteni a feleségének, a feleség a társa, aki védelmet kap a férjétől, és ha születnek gyerekek a családban, akkor a Krisztus, a férj és a feleség, vagyis a szülőknek a védelmében ott vannak a gyerekek. És amikor egy ilyen ideális család valami miatt megbomlik, és mondjuk Krisztus kikerül innen, mert már nem bíznak Istenben, akkor általában olyan szellemi támadások jönnek, és olyan mértékű károsodást szenvedhet a család, ami korábban elképzelhetetlen volt, mert Krisztus, ha ott van tekintélyként, akkor az védelmet is jelent. Vagy képzeljétek el, hogy kivesszük a férjet, és ott van a feleség a gyerekekkel. Így is lehet természetesen élni, és tudom, hogy vagytok többen, akik egyedül nevelitek a gyerekeiteket, és jó, hogy ezt teszitek, meg föl kell vállalni így a felelősséget, de azért, hát most így nem csináltam interjút azokkal, akik ebbe a kategóriába tartoznak, de azért lehet, hogy azt mondjátok, hogy hiányzik ez a valaki. Tehát nem egy őrült hiányzik, vagy nem az a valaki, aki diktátorként van itt, hanem az a valaki, aki Istenben bízó emberként, védelmezőként ott lehetne és társ lehetne. És ha ez nincs, akkor ez megnehezíti az életet. Nem teszi lehetetlenné az életet, csak megnehezíti az életet. Vagy fordítva, ha a feleség kikerül valami miatt, és mondjuk a férj a gyerekekkel. Hát sokszor ez még nehezebben működik, mint a feleség a gyerekekkel. Mert a férfiaknál alapvetően nem, nem biztos, hogy mindig ezek a feladatok vagy funkciók megvannak, hogy egyedül tudja nevelni a gyerekeket. Nem lehetetlen, mert amikor akár haláleset miatt, vagy valami más miatt, válás, vagy bármi miatt, mégis akár a férj vagy feleség kikerül a képből, és aki ott marad, az a Krisztusban bízik, vagy az Istenben bízik, az Isten kegyelme megoldja ezt, és tovább tudja segíteni azt a családot. És Isten kegyelme nagyon sokszor olyan dolgokat adott, ami máshol nem szükséges, mert normálisan működik. Benne van az alapprogramban. De mivel mondjuk egy szétesett családban nincs meg, de Istenben bíznak, ezért mégis jól működhetnek a dolgok. Nem egyszerű, tehát sokkal nehezebb, de működhet. És nagyon fontos, hogyha bármelyik kiesik innen, akár a feleség, vagy akár a férj, ezt ne akarjuk pótolni akárkivel, vagy akármivel. Elsősorban Krisztussal kell, és aztán Isten vezetés alapján esetleg valami más lépés is lehet. Ami rossz megoldás szokott lenni, hogy most tételezzük föl, hogy elválnak egymástól, és általában a feleség neveli a gyerekeket. Ami a rossz megoldás szokott születni, hogy bárki csak jöjjön valaki. Ez mindig rossz. Vagy pedig én már annyira megelégeltem a házas életet, meg élnek a férfiak, tehát nekem soha senki nem kell, majd a gyülekezet idejön. A gyülekezet soha nem fog idejönni. Tehát nem tudja betölteni a küldetést. Én több szétesett családot láttam már, és volt, amikor szinte hivatalosan a kedves hölgy, akinek mondjuk akkor ott, akire gondolok, most 3 gyereke volt, elváltak, tönkrement az életük, jártak a gyülekezetbe, és azt mondták nekem, vagy azt mondta ez a kedves hölgy, hogy hát ezt az Úrban, meg így szellemire gondoljuk át, és vállaljon fel a gyerekeinek a felelősséget, hogy tanítsam a gyerekeit, meg odafigyeljek rá, hogy az Úrban maradjanak. És akkor mondtam neki, hogy hát én ezt nem tudom fölvállalni, nem vagyok a férjed, nem is teszek soha. Ez nem így működik. Mert hogy a gyülekezet meg minden, és majd jöttök és segít. Persze, mi jövünk és segítünk, amiben tudunk, de a gyülekezet az nem tudja, vagy nem kell, hogy pótolja a férjnek a szerepét, vagy akár a feleségnek a szerepét. Krisztus fogja pótolni majd, és ha gyülekezetben vagy, akkor egy csomó áldást fogsz átélni majd. De mindent a helyén kell kezelni, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nos, tehát Isten azt szeretné, hogy jól működjenek a dolgok, és normálisan működjenek a dolgok. Nos, nézzük meg a következő diát még. Még a gyereknevelésről egy pár szót. Mivel a családhoz hozzátartozik szorosan a gyerek is, ezért a gyerek, ha születik, akkor az egyrészt nagy öröm, meg nagy áldás, a másik oldalon meg egy óriási felelősség. És itt nyilatkoztatok többen a tegnap este, hogy a nagy álmotok az, hogy fölnevelni 3, 4, 5, 6 gyereket. Ez a nagy felelősség. Egyet is felelősség fölnevelni, de 4-5 még nagyobb felelősség. Egy idézet Szókratésztől, aki a korának egy okos, bölcselkedő embere volt, vagy bölcs embere volt, ezt mondja, ha feljutnék Atén legmagasabb pontjára, így kiáltanék, polgártársak, hogyha hogyan lehetséges, hogy minden követ megmozgattok, hogy vagyonotokat gyarapítsátok, és közben olyan kevés figyelmet szenteltek a gyermekeiteknek, akire egy napon mindeneteket rá kell hagynotok. Ez csak egy logikus következtetés, hogy az akkori görög kultúrában az emberek mindent felhajtottak azért, hogy a pénzük, a vagyonuk gyarapodjon, és a gyerekeikkel kevésbé foglalkoztak, akiknek egyébként mindent odaadnak majd, amikor ők már nem lesznek. Úgyis a gyerekeiké lesz minden. A Biblia azt mondja, hogy kedves apák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Mit jelent ez? Szintén a mai kultúránkra, ha gondolunk, akkor, most bocsássatok meg a hasonlatért, de azért kimondom, mert azt látom, hogy ez így működik, hogy nagyon sok családban, vagy nagyon sok szülőnek a felfogásában a gyereknevelés, az tulajdonképpen olyan szinten van, mint az állattartás. És most ezt megmagyarázom, hogy miért. Amikor állatokat tartunk, és ez mindegy, hogy milyen állatról van szó, akkor alapvetően válasz egy felelősséget azért a valaki, mint az állatért, hogy eteted, itatod, biztosítasz neki valami kis helyet, hogy növekedjen, néha megsétáltatod, ha olyan állatról van szó, hogy erre szüksége van. Ha mondjuk egy kutyád van, és mondjuk az egy értelmes kutya, akkor még lehet, hogy alapvető dolgokat meg is tanítasz neki azért, hogy neked kellemesebb legyen az életed. Mondjuk azt mondja neki, hogy ülsz, akkor leül, meg nem tudom, hozd ide, akkor odavisz valamit. De az is alapvetően azért csinálod, hogy neked jobb legyen, meg szórakoztasson téged. Ez így rendben van az állatokkal kapcsolatban, hogy az alapvető szükségeket betöltöd, és egyébként nem kell vele foglalkozni. Most nagyon sok szülő, hát vagy kényszerűségből, vagy tudatosan, vagy örömmel vállalja a gyereket, és aztán a szülői feladatát leredukálja ilyen szint, hogy adok neki enni, adok neki inni, néha megsétáltatjuk, vagy levegőztetjük, vagy nem tudom mikor mit kell tenni, és egyébként meg nekem nincs időm több foglalkozni a gyerekkel. És most gondoljatok bele a mai magyar társadalomban, hogy a családoknak egy jelentős részében így nőnek föl gyerekek, hogy olyan ellátást kapnak, ami fizikailag lehet, hogy normális, de az, hogy a gyerek normálisan fejlődjön és szellemileg is növekedjen, az nagyon kevés. Tehát azt kapja meg, amit esetleg a kutya is megkap a családban. Persze a kutyát nem viszik a bölcsödébe, de alapvetően értitek, hogy ezen a szinten van. És Isten igéje, amikor azt mondja, hogy a gyerek az felelősség, és hogy a gyermeket neveljük az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel, az azt jelenti, hogy ennél sokkal több van benne. Tehát nem csak az a feladatot, hogy etesd, meg itasd, meg egyszerűen fizikailag működjön a gyerek, hanem neveld, gondozd őt, fejleszd ki a szeretetedet felé, fegyelmezd, mutasd meg neki, hogy mi a jó és mi a rossz, milyen határok vannak. És hadd mondjam nektek, hogy ma ebben is rengeteg probléma van. Ez a humán pedagógia, ami az elmúlt évtizedekben Európát elöntötte, meg Amerikát is, rengeteg kárt csinált, mert azt mondja, hogy nincs bűn. Azt mondja, hogy a gyerek alapvetően tökéletesen születik meg, és ne rontsuk el a gyereket azzal, hogy szabályokat hozunk a gyerekeknek az életébe, mert ezzel a kis személyiségét megzavarod. A Biblia viszont azt mondja, Isten igéje arról beszél, hogy az ember alapvetően bűnös, tehát az az aranyos kis gyerek, aki megszületik neked, az bűnös gyerek. Tele van bűnnel. És most itt nem rosszat mondunk, hanem az igazságot mondjuk ki, hogy a gyerekekben ott van genetikailag a bűn, és hogyha nem mondod meg, hogy mi a jó és mi a rossz, ő magától soha nem fogja ezt megtudni. És amikor a gyerek irányítja a családot, akkor ott alapvetően problémák lesznek, amikor a szülő nem tudja kifejezni a tekintélyét, valószínűleg azért nem, mert Isten sem igazán tekintély számára, és egyszerűen összeomlik minden. Mert a gyerek most ezt akarja, most ezt csináljuk. Most azt akar a gyerek, most azt csináljuk. És minden a gyerek körül forog, mint a gyerek lenne a Jóisten, aki meghatároz mindent, hogy hova mehetünk, hova nem mehetünk, meddig és hogy és mindent, mert a gyerek. Az Isten, a gyerek meg gyerek. És ezt jól értsétek, nagyon szeretem a gyerekeimet, és nem a gyerekek ellen beszélek, hanem az Isten igéje alapján azt kell mondani, hogy a szülőnek a feladata a nevelés, hogy tólig mozog minden. És hogy ezen túlengeded a gyereket, akkor kárt okozol benne. Akkor lesz nagy probléma a személyiségével, ha olyan dolgokat is megcsinál, és megtanulja azt, hogy szabad azt is, amit egyébként nem szabad. Hogy az is normális, ami egyébként Isten igéje alapján nem normális. És a szülőnek ez egy fontos feladata, hogy a határokat kinyilvánít, és megvédeni ezeket a határokat, hogy eddig lehet működni, és tovább nem. Mert ha ezen túlmész, akkor ennek vannak következményei. És itt most nem arról szól a dolog, hogy üssétek, verjétek a gyerekeket, mert nem erről szól a dolog, hanem egyszerűen a nevelésről szól. Tanítás, alapelveket átadni, információkat átadni. Mindazt, amit Isten már nekem megtanított, azt átadjam. Te mondtad Gézai délelőtt, hogy jól emlékszem, hogy volt egy olyan elhatározásod, vagy elhatározásotok, hogy a gyerekeitekkel kapcsolatban egy elvárás az, hogy ők többek legyenek, mint amilyenek mi vagyunk. És azt higgyetek, ez jó dolog. Az a normális, hogy dicsőségről dicsőségre haladunk. Hogy amit nekem Isten adott, én annál azt legalább 100%-ig tudjam átadni, és annál több legyen még a gyerekeknél, hogy kamatozni tudjon. És ez nem csak fizikai dologban jelentkezik. Nagyon sok szülő azt mondja, hogy hát én ott, amikor gyerek voltam, akkor alig volt mit tenni. Én azt nem akarom, hogy az én gyerekem ilyen helyzetbe kerüljön. Én anyagilag megadok neki mindent. És akkor mi van? Ez még nem elég, ez semmi, hogy anyagilag te sokkal többet adsz a gyerekednek, mint amit neked adtak a szüleid, mert akkor mondjuk ínséges időszak volt, vagy nehéz volt a családnak a gazdasági élete. Az, hogy többet adjál a gyerekeidnek, az azt jelenti, akár anyagilag is lehet többet adni természetesen, ez jó dolog, de adjál többet lelkileg, szellemileg, érzelmileg, taníts meg olyan dolgokra is, amit te esetleg 80 éves korodban tanulsz majd meg, vagy 50 éves korodra jutottál odáig, hogy ő esetleg 20 éves korában már tudja, hogy ezt megteheted. Tehát, hogy többet adni a gyerekeknek, tanítani, és mindezt szeretettel. A házasság nem működik szeretet nélkül. A feleségnek azt mondja a Biblia, hogy szeresd a férjedet, a férjnek azt mondja a Biblia, hogy szeresd a feleségedet. A gyerekekkel kapcsolatban azt mondja a Biblia, hogy szeressük a gyerekeket, és amit teszünk, még amikor fegyelmezni kell, amikor a fenekére kell ütni, azt hogy kell tenni? Szeretettel. És higgyétek el, a szeretettel fegyelmezel, a szeretettel határokat állítasz föl, a szeretettel tanítasz, a szeretettel adsz valamit, az egészen más, mint amikor törvényeket képviselsz. És a saját tekintélyedet akarod csak fölemelni, hogy mondjuk az apád, és majd én megmondom, hogy mi lesz. Ha szeretettel tudod megtenni, akkor az egészen más. Nos, férfi és női szerep befejezésül, az utolsó diát, hadd nézzük meg, egy ilyen összegzés, hogy ha arra, a hagyma ábrára gondoltok, mint hogy a hagyma levelek egymás mellett van, vagy egymás alatt vannak, és így egymást védelmezik, azt láttuk, hogy Krisztus, vagy az Isten védelmében vagyunk, vagy a Krisztus védelmében vagyunk. A férfinek a vezető szerepe az fontos, hogy védelmezze a családot, legyen ott a feleség, és legyenek benne a gyerekek. Ez egy ideális minta. És amikor Isten igéjét megsértjük, amikor bűnöket követünk el, és ezeket nem rendezzük, akkor tulajdonképpen nem más teszünk, mint ezt a védelmi rendszert valahogy megbontjuk, és az ördög valahogy bejöhet, a bűn bejöhet, valamit nem jól csinálunk, és azt nem rendezzük, akkor rossz mintákat adunk, és ezért egyszer nem fog jól működni a házasság, vagy a gyereknevelés, vagy a család élet. De hát azt mondhatjuk, hogy amikor bűnt követünk el Isten ellen, az Isten törvényei ellen, akkor ez alapvetően magam ellen is elkövetek bűnt, de sokszor a házasságom ellen is elkövetek bűnt, vagy a családom ellen is elkövetek bűnt. És amikor akár egy férfi, meg akár egy nő, ha bűnöket követel, akkor nem mondhatja, hogy ez magánügy. Ugyanúgy, ahogy a gyülekezethez, ha tartozik valaki, és csinál valami óriási nagy balhét, vagy nagy bűnt, és nem mondhatja azt, hogy hát bocs, ez magánügy, az én balhém. Nem, az a gyülekezet balhé, ami ide tartozol. Ha te családhoz tartozol, akkor nincs magánügyed, mert az a családnak az ügye. Ha te Istenhez tartozol, akkor nincs magánügyed, mert az az Isten ügye is lesz. Ez a szövetségi gondolkodás, hogy egymásra hatással vagyunk, és elköteleztük magunkat egymás mellett. Tehát amikor bűnt követünk el Isten ellen, az gyengíti a házasságot, vagy a család életünket. Itt van egy esernyő, és alatta egy férfi, meg egy nő. Én befejezésül most arra hívlak benneteket, hogy legyen egy elkötelezettség bennünk, hogy nem tökéletes életet kell élni, mert az lehetetlen, hanem egyszerűen Isten, amire mindig elvezetett, vagy amit mutat neked, abban legyél engedelmes, és így mindig tudsz növekedni. És ha eddig nem voltál igazán jó férfi, akkor, és Isten üzent neked valamit esetleg ezen a hétvégén, akkor mondd az Uram, ebbe fejlődni akarok. És ha eddig én bűnt követtem el valamilyen területen, és kimentem a védelem alól, én vissza akarok jönni az esernyő alá, vagyis a védelem alá, az Isten védelme alá. Ha nőként nem töltötted be a küldetésedet, akkor arra hív Isten, hogy gyere vissza a védelem alá, és hogy újra normálisan működjenek a dolgok, hogy újra az legyen, amit Isten eltervezett. Mert higgyétek, az a legjobb. Ennél jobbat nem fogunk tudni kitalálni, amit az Isten kitalált már. A Bibliából tudjuk azt, hogy amikor Ádám és Éva a bűneset miatt eltávolodtak Istentől, vagy a bűn elválasztotta őket Istentől, akkor a házasságukban is feszültség keletkezett. Gondoljatok csak arra, hogy megtörténik a bűneset, és először Isten megjelenik, és azt mondja Ádámnak, hogy hol vagy, mi történt. És Ádám mit mond? Nem azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg, valami zűr volt, és rendezzük, és a védelmi rendszert állítsuk vissza, ahol nekem semmi közöm, az asszony volt. Tehát az a szövetség, ami köztük volt, hogy védelmezik egymást, és jól működik az Úrral kapcsolatban, egymással kapcsolatban, és minden oké, a bűn miatt megszakad, és egyszerűen elkezdenek egymás ellen dolgozni. És aztán, amikor Évát megkérdezi az Úr, hogy mit tettél, akkor azt mondja, hogy az ördög volt. Mindig a másik. És akkor ez a széthúzás, ez a szétesés, ez egyszerűen tönkreteszi az embernek az életét, ha nincs rendezve a kapcsolat. És a Biblia azt mondja, hogy Krisztusban ez a kapcsolat újra rendezve lett. Tehát Krisztusnak a kereszthalála és a feltámadása által van lehetőség arra, hogy kegyelmet nyerjünk, hogy újat kezdjünk Krisztusban, és valami új induljon el. Azt mondja a Biblia, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Ma este, vagy ezen a hétvégén erre hív bennünket az Úr, hogy a széllel szemben, vagy a társadalmi nyomással szemben is menni, és legyél olyan férfi és olyan nő, ami ennek Isten akar, hogy legyél, amit az Isten igéje mond, és nem kell megfelelni minden hülyeségnek, nem kell megfelelni mindenféle társadalmi nyomásnak, mert abból semmi jó nem fog származni. ha olyan leszel, amilyennek Isten elhívott, igazi biblikus macsó, igaz? Arról beszéltünk a biblikus macsóról délelőtt, tehát az igazi férfiról, vagy az igazi nőről, akkor egyszerűen kezdenek helyreállni a dolgok, és normálisan működni. Szóval, kedves férfiak és kedves nők, a mai felhívás arról szól, hogy legyünk normális férfiak és normális nők Krisztusban. Ilyen egyszerű a mai üzenet, csak kicsit hosszú volt a bevezetésem. Készek vagyunk erre a programra? Igen? Csukjuk be a szemünket és imádkozzunk. Mennyi atyám! Köszönjük, hogy ami emberileg lehetetlen, az veled lehetséges. És imádkozom most azért, Uram, hogy töltsd be a te szellemeddel bennünket, és adj hitet nekünk, és erőt és bátorságot arra, hogy megragadjuk a te ígédet, és megragadjuk azokat az üzeneteket, amit te mondasz nekünk, vagy azokat a kijelentéseket, amiket te ültetsz el a szívünkbe. Uram, add, hogy ezek ott maradjanak, és ezek által tudjunk élni. Imádkozom azért, Uram, hogy gyógyítsd a házasságokat. Imádkozom azért, Uram, hogy gyógyítsd a férfiakat és a nőket. Add, Uram, hogy normális családok lehessenek a gyülekezetünkben, és aki idejön és beteg, az meg tudjon gyógyulni, és aki itt van, aznak az élete ne elromoljon, hanem helyreálljon. Uram, kérjük, hogy ez a védelem legyen itt az életünkön. És imádkozom, Uram, azokért, akik talán károkat szenvedtek el, vagy veszteségeket szenvedtek el a családban, vagy a család életben, vagy a házasságban. Uram, kérjük, hogy a te természet fölötti hatalmaddal jöjj, és kárpótold mindazokat, akik benned bíznak. És imádkozom azokért, akik egyedül vannak. Imádkozom azokért talán, akik mondjuk egyedül nevelik a gyermekeiket. Uram, kérünk, hogy ami hiányzik, az pótold te. És Uram, add a kegyelmedből azt, amit talán nem is érdemeljük, de te szeretsz bennünket, és megadod. És Uram, akik házasságban élünk, és ott van a férj és a feleség és a gyerekek, Uram, kifejezzük, hogy nagyon nagy szükségünk van rád, mert nálad nélkül nem vagyunk képesek semmi jóra. Uram, kérünk, hogy adj bölcsességet, hogy tudjuk szeretni egymást a krisztusi szeretettel. Imádkozunk azért, Uram, hogy a gyerekeinknek az életében áldások tudjunk lenni, hogy amit képviselünk feléjük, az az igazság legyen, az az áldás legyen, az jó legyen. És tényleg, Uram, vágyunk arra, hogy a gyerekeink többek legyenek, mint amik mi vagyunk. Hogy tudjunk jó örökséget hagyni a gyermekeinkre. És kérjük, Uram, hogy legyen ez akár anyagiakban, de lelkiekben, szellemiekben, bölcsességben, a te kijelentésed által, Uram, kérünk, hogy taníts ebben bennünket, hogy tudjuk, hogy mikor mit kell adni. És tudjuk azt is, hogy mikor kell nemet mondani. Kérünk, Uram, segíts ebben bennünket. És imádkozom azért, hogy továbbra is munkálkodj a szívünkbe. Kérünk, Uram, hogy amit üzentél, azt bonts ki, Uram, vidd teljességre az életünkben, hogy a te nevet tudjon megdicsőülni, Uram. És kérlek, bocsáss meg a bűneinket, amit egymás ellen elkövettünk, vagy házastársak egymás ellen, vagy a szülő a gyerek ellen, vagy gyerek a szülő ellen. Kérünk, Uram, szabadíts fel ezek a terhek alól bennünket, hogy ezek a bűnök is oda kerülhessenek a keresztedhez. Hogy adj nekünk új erőt, új látást, új kijelentést, valami új reménységet, Uram, a jövővel kapcsolatban. Hogy örömmel nézzünk a jövő felé, Uram, kérjük, hogy áld meg így bennünket. Áld meg a gyülekezetünket, áld meg ennek a hétvégének a további részleteit is. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.